Miközben a turizmus nagyon szépen magára talált világszerte, úgy tűnik, hogy a légiipar az nem annyira hasít, bár biztos, hogy teltházzal üzemel a járatok nagy része, de úgy tűnik, hogy a légitársaságoknak azért meggyűlik a baja a nyersanyagáraktól kezdve a mindenféle egyéb problémákkal.
Igen, ezt én is így láttam. Érdekes helyzet állt elő tavaly az európai légiközlekedésben. Minden korábbinál több utas repült Európában, mégis a fapados légitársaságok arról számoltak be egytől egyig, hogy csökkentek a jegyárak. Ez az egész év során egy jól végigkövethető folyamat volt. A Ryanair már valamikor tavasszal jelezte, hogy nem biztos, hogy a korábban előrejelezett 10% körüli jegyár emelkedés az meg fog valósulni. Akkor még először csak egy ilyen 5%-ra csökkentették ezt az emelkedésnek a mértékét. Majd aztán nyáron, amikor kijött a második negyedéves gyors jelentésük, akkor már kiderült, hogy itt nem is egy minimális növekedésről, hanem egy minimális csökkenésről volt szó. Ezt a Ryanair-nek a részvényár folyama is erősen megérezte, de aki még rosszabbul járt ebből a szempontból, az a Wizz Air volt. A Wizz Air nem is kommunikált előre ilyen csökkenő profitvárakozást, de náluk is megjelent ez a csökkenő bevétel. Náluk egy ilyen közel 40%-os részvényárfolyam csökkenés volt egyik pillanatra a másikra, tavaly valamikor júliusban. És igazából azóta sem tudott a cég Kínában ebből a komoly esésből.
Most látszik-e már a piacon, hogy mi az, ami miatt pont az úgynevezett fapadosok vagy diszkont légitársaságok küzdenek problémákkal? Az utasok úgy döntöttek, hogy inkább a magasabb minőség felé tolódnak el, vagy mi az oka annak, hogy ezek a diszkont légitársaságok nem érzik a felpörgő piac szelét, vagy nem tudnak belőle profitálni?
Szerintem elég összetett helyzet állt most elő a repülésben. Vannak általános trendek, amik például arra viszik a légitársaságokat, hogy ne csak magára a repülésre fókuszáljanak, hanem minden egyéb kiegészítő szolgáltatásra is nagy hangsúlyt fektessenek.
Úgynevezett utasélmény, vagy ügyfélélmény?
Ügyfélélmény, igen. Egyre nagyobb hangsúly van a nem turista osztályon közlekedő utasokon. Ugye a profitnak a döntő része az a business class utasok adják, akik sokkal többszörösét hajlandóak kifizetni egy jegynek, mint egy általános turista osztályon utazó valaki. Mégis azért arra akkora extra költsége nincsen a légitársaságnak, és a fapadosoknak ilyen szempontból nincsen mozgásterük, ott nincsenek business class meg first class ülések, ott mindenki ugyanazt a szolgáltatást kapja, ott tényleg csak
illetve nem kapja, mert hogy igazából ott tényleg az egyik túlzó történet, hogy az ember persze filérekére utazik Londonba, de mondjuk ha megszomjazik a repülőgépen, akkor gyakorlatilag egy időben foglalt jegyárát elkölti mondjuk egy üdítőre.
Az biztos, hogy hát ember ott úgy él, mint egy business classen, és mindent iszik, eszik, amit szeretne, akkor ez egy komoly költséget még jelent pluszban, de tényleg maga a jegyár az megversenyképes és sokak számára megfizethető. Tehát vannak ezek a trendek, amik a prémiumabb ügyfelek felé tolják a légitársaságokat, és vannak azért magával az utazással kapcsolatos is, annak a körülményével kapcsolatos körülmények is. Ugye a Wizz Airnek és a Ryanairnek, az európai légitársaságoknak azért egy komoly kihívás a mostani geopolitikai helyzet Ukrajnában. Sok utat ugye teljesen meg kell szüntetni, de nem utazik most, nem repül most semmilyen légitársaság. Ukrajnába, Oroszországba sem nagyon repülnek az európai légitársaságok.
Ráadásul ez két nagyon erős piac. Tehát csak ha az ember vissza gondol mondjuk 5-6 évvel ezelőtt, ha elment egy üdülő paradicsomba, ott azért orosz vagy ahhoz hasonló nyelven szólalt meg a turisták jelentős része, főleg a jobban fizetők.
Igen, ez egy fizetőképes piaca volt mindkét országnak, és légitársaságok szempontjából meg főleg Ukrajna egy kihasználatlan, egy kiaknázatlan lehetőség volt. Biztos vagyok benne, hogy a Wizz Air is, aki földrajzilag egy jó elhelyezkedéssel rendelkezik ahhoz, hogy az ukrán piacra betörjön, ő számolt azzal, hogy a 2020-as évek közepére ő neki már ott lesznek jó helyzetei, most ugye ez nem tud megvalósulni. Ez is nehezítette például a Wizz Air helyzetét, ugye például ők Izrael felé is komoly járatszámmal rendelkeznek, az ottani konfliktus is nehezítette azt, hogy kellő mennyiségű utast tudjanak elszállítani. Ez egyrészt a geopolitikai helyzet, az üzemanyagárak is szóba kerültek már, azok is magasabbak, mint a korábbi években, az is rontja a jövedelmezőségét a légitársaságnak, és vannak olyan technikai problémák is, amiről abszolút nem tett a Wizz Air. Ugye ők az Airbus A321-es repülőkkel repülnek, és ott bizony vannak hajtómű problémái ennek a gépnek, emiatt sok gép egyszerűen csak áll a földön, bár arra, hogy megszervizeljék, nem tudják használni őket, kieső bevételekről beszélünk, miközben a Wizz Air egy légitársághoz képest is jelentős eladósodottsága rendelkező vállalat, a költségei nem csökkennek, a leasing díjakat tudni kell fizetni ezek után a gépek után, közben meghasználni nem tudják őket, ami szintén rontja az ő helyzetüket és nehezíti a kirábalást ebből a kis visszaesésből.
Na most úgy tűnik, hogy Európa rosszabb helyzetben van, mint az Egyesült Államok. Esetleg az amerikai hasonló diszkont légitársaságok jobban muzsikálnak jelen pillanatban, vagy ott is hasonló problémák vannak, csak más miatt?
Ott is láthatunk problémákat, ott sincsen most túl jó időszak ezeknek a fapados légitársaságoknak. Ugye Southwest az egyik legnagyobb légitársaság Amerikában, az első, aki ott ezt a fapados modellt abszolút be tudta emelni és elérni vele tömegeket. Őnáluk az elmúlt években voltak nagyon komoly járat problémák, az IT rendszereikkel voltak problémák, vagy az időjárás bénította meg a teljes flottájukat. És ugye ez a fapados rendszer, ahol tényleg minden az utolsó pillanatig ki van számolva, nem tudom, fél órán belül induljon el a következő út a gép a leszállás követően, abban ezek az apró, vagy nem is ilyen apró kihívások, apró torzítások, apró ilyen külső sokhatások, azok nagyon komoly károkat tudnak okozni, és emiatt a Southwest is abszolút anyagi gondokkal küzd. Náluk például most újra gondolják az egész üzleti modellt, ők is próbálnak már a prémium ügyfelekre lőni. Náluk érdekes módon eddig az a megoldás volt, hogy nem volt helyjegy, hanem bárki leülhetett a gépen, ahol talált üres helyet. Ezzel is gyorsították azt, hogy mennyire tud újraindulni a gép, meg csökkentették a saját költségeket, de ettől is most már el fognak térni. Itt is most már meg lesz az, hogy melyik a legjobb jegy, melyik a legjobb hely, amit egy kicsit drágábban lehet eladni, ők ezzel próbálnak bevételekhez jutni. A Spirit, ami szintén egy ilyen fapados négyesség Amerikában, és az egyik első volt ebben a szegmensben. Tavaly ők csődeljárást kértek, mert annyira visszaesett a bevételük, hogy nem tudtak minden adósságot kifizetni. Ők még azért működnek tovább, de ebben a csődeljárási struktúrában.
Ugye ott azért működik a csődvédelem, mert Magyarországon az a tapasztalat, hogyha valaki csődvédelmet kér, azt abban a pillanatban be is csődöltetik a hitelezők.
Igen, itt a Spirit és talán a hitelező is szeretnének egy megoldásra jutni. Lehet, hogy rájöttek, hogy nem az a legjobb, hogyha itt akkor most mindent azonnal zárjunk be, és próbáljunk annyit menteni a hitelből, amennyit lehet, hanem hát ez csak egy átmeneti probléma. És talán még a JetBlue-t érdemes megemlíteni, aki meg tulajdonképpen vevőt keres saját magára, próbál egy nagyobb légitársággal összeolvadni, hogy megmeneküljön az esetleges pénzügyi problémáktól.
Valószínű, hogy ezeket a problémákat a legnagyobb repülőgépgyártók is megérzik, és gondolom a megrendeléseken is látszik most, hogy éppen hogy áll a piac. Ugye mind a két nagy gyártónál, az Airbusnál is, meg a Boeingnál is vannak problémák. Te itt az imént említetted az Airbus hajtómű problémáit, nem kis probléma egyébként. Tehát ha egy repülőgépen pont a hajtómű a problémás, azért az nem hangzik túl jó utasként. De ugye a Boeing viszont, hát ott meg a szoftver volt olyan problémás, hogy egyszerűen a pilóta ellenében földhöz csapta a gépet. Mondjuk ez pár évvel ezelőtti probléma, de szerintem ebből még nem jöttek ki.
Igen, ebben igazad van, ezt én is így látom. 2019-ben sokkolt a világot, hogy röviddel egymás után két vadi új 737-es MAX típusú Boeing is lezuhant, sok száz halálos áldozatot követelve, és akkor indult egy nyomozás, ami tényleg ilyen hajmeresztő dolog derültek ki a Boeingnek a működéséről. Szerintem vitatható, hogy ez most csak hibák sorozata volt, vagy esetleg a mulasztás is történt, tehát szándékosan próbálta mondjuk a Boeing az új típusát minél hamarabb engedélyeztetni, még akár annak az árán is, hogy bizonyos rendszereket nem ismertek kellően a pilóták, amik hozzájárultak ezekhez a katasztrófákhoz. És való igaz, hogy azóta is inkább a problémákat lehet olvasni, és kell komoly lépéseket tenni a Boeingnek ahhoz, hogy visszatérjen a korábbi útjára. Ugye ez nem egy friss probléma, ami most 2018-19-ben voltak ezek a katasztrófák, az nem egyik pillanatról a másikra következett be. Sok évtizedes rossz stratégiai döntéseknek volt ez tulajdonképpen az eredője. Szerintem két nagyon szemléletes példája van ennek a hanyatlásának a Boeingnek. Ugye ez egy nagyon nagy presztízsű amerikai cég, valahol Seattle környékén volt sokáig a főhadiszállásuk, viszont a 2000-es években a cég felső vezetése az elköltözött a gyártósorok mellől Chicagóba, azzal az indoklással, hogy a cég vezetése nem akar túl sok mérnöki kérdéssel, mérnöki problémával foglalkozni. Az ő legfontosabb feladatuk az az értékteremtés a cég befektetői számára, és egyre inkább egy ilyen pénzügyi cég felfogását követte a Boeing, ahol a költségcsökkentésen, a folyamatok egyszerűsítésén van a hangsúly, az alacsony hozzáadott értékű összeszerelést azt nem ők akarták végezni, hanem kiszervezni különböző kisebb cégeknek, és tényleg egy pénzügyi fókuszú gondolkodás lett úrrá a vállalaton.
Ez nem annyira tesz jót egy repülőgépgyártónak, azért ezek a nagy repülőgépgyártók úgy nőttek föl, hogy ott hihetetlen műszaki tudás és ilyen szerelem gyerekek voltak ezek a repülőgépek, ha ugye most az éppen kifutott Jumbo-t nézzük, az egy pont egy ilyen történet volt, hogy az mindenkinek egy ilyen szerelem darab volt. Az egész gyár imádta a típust, és most nem akarok itt ebbe a történetbe elveszni, de hogy akkor pont ezt a lelkét vették el ennek a történetnek ezzel.
Egy kicsit igen, tehát áttértek a kőkemény kapitalista számokra. Egy óriási növekedés és egy óriási értéknövekedés volt azért sok évtizeden keresztül, de aztán előjöttek ennek a hátulütői is. Említetted a 747-est, mint szerelem projektet. Ezzel talán jól párhuzamozható egy rejtett kamerás felvétel néhány évvel ezelőttről, amikor az akkor újnak számító Boeing 787-es egy kisebb gép gyártó során beszélgettek a munkások, vagy a mérnökök, és azt a kérdést tette fel ez a rejtett kamerás riporter, hogy ő repülne ezen a repülőn. És biztos, hogy össze van vágva, de azért jó néhány olyan válasz is volt ebben a videóban, hogy ő biztos, hogy nem merne ezen a gépen repülni, és a családjának sem ajánlaná ezt a gépet.
Hát ez persze, egy jó reklám.
Persze azóta ez a gép sok éve üzemben van, és még nem volt erre semmilyen probléma, tehát hogy ez talán egy túlzott óvatosság, de azért mutatja, hogy megáltatott a munkásoknak, a mérnököknek is a hozzáállása magához, a Boeinghez.
Na most az hajtómű gondok hosszú távon hogyan befolyásolhatják, hogy befolyásolhatják-e az Airbus jövőjét, vagy pedig pont talán az, hogy a Boeing házatáján problémák vannak, ez újabb piaci lehetőségeket nyit.
Adódna a lehetőség, hogy most akkor az Airbus lecsap a Boeing problémája miatt esetleg visszamondott megrendelésekre, de az Airbus sem tud olyan gyorsan reagálni, ő is egy nagyon hosszú folyamat, mire egy repülőgép elkészül, neki is voltak ugye kihívásai az ellátási láncok kapcsán, rengeteg közös beszállítója van a Boeinggel, ha ott probléma van, az mindkét céget egyformán érinti. Az Airbus inkább egy ilyen lassú kivárásra játszik most látszólag, neki is vannak megoldandó problémái, ugye ez a hajtómű probléma az azért is különösen kellemetlen számukra, mert a hajtómű az nem az ő termékük, azt egy másik partner gyártja nekik, nincs rálátásuk arra, ez mikor lesz megoldva, milyen kiesést okoznak ezek az ügyfeleknek, de a napvégén a légitársaságok még csak az Airbusszal állnak kapcsolatban, nála tudják ezt a problémát jelezni, de szemben merül fel az elégedetlenség. Úgyhogy egy veszélyes szám talán, hogy bármennyire is beszélünk Boeing problémákról és Airbus stabil növekedésről, januárban 45 darab Boeing gépet adtak át újonnan. Ez sok éves rekord, volt, hogy hónapokig amúgy egyet se adtak át, vagy teljesen leállt inte a gyártás. Most ugye visszatértek egy erős szintre, ezzel szemben az Airbus, ahol azért komoly problémákról, főleg a gyártás során nem hallunk, ő csak 22 gépet tudott átadni. Így azért nehéz lesz piaci helyzetet nyerni, piaci részesedést nyerni a Boeingtől.